Ütköző.
Jó napot kívánok, a szerkesztő Nárai Balázs nevében is Halász Zsuzsa köszönti a hallgatókat. 2007-ben ünnepeltük a magyar történelem egyik legjelentősebb eseményének, a 907. július 4-e és 7-e között lezajlott pozsonyi csatának az 1100. évfordulóját. Abban az évben különösebb visszhang nélkül rendeztek néhány hazai és nemzetközi tudományos konferenciát, készült egy-két tanulmány, sőt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Katonai Felderítő Hivatal közreműködésével Torma Béla Gyula és Veszprémi László szerkesztésében egy kötet is megjelent. Sajnos azonban ezeknek nem sikerült áttörniük az általános és középiskolai történelemoktatás falát. Általánosságban elmondható, a pozsonyi csatát nem, vagy csak néhány mondatban az említés szintjén tárgyalják. Pedig a magyarság első honvédő háborúja fényes győzelemmel végződött, ezt követően több mint 100 évig nem támadtak fegyverrel Magyarországra. A pozsonyi csata természetesen csak példa a mai ütköző kérdés felvetéseihez. Mi a helyzet a történelemoktatással? Minden rendben van? Mit tanítunk és mit nem? Milyen szempontok szerint? Megfelelőek az arányok a magyar és a világtörténelem között? A tényszerűség mellett számít-e a lelkiség, a nemzeti büszkeség? Meg annyi kérdés, amelyet Botlik József történésznek és Kopcsik István történelemtanárnak a Történelemtanárok Egylete alelnökének próbálok feltenni. Jó napot kívánok mind a kettőjüknek. Botlik József itt ül a stúdióban, ellenben Kopcsik tanárúr telefonon van velünk. Kérem szépen, hogy jelezze, hogyha hall minket.
Jó napot kívánok, hallom önöket.
Üdvözlöm. Nos, kezdjük először, ha lehet, a konkrét példával. Mi a baj ezzel a pozsonyi csatával?
Először is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az a probléma ebben elsősorban, az én olvasatomban, nézeteimben, hogy sajnos másfél évszázada legalább a magyar nemzet történelmét nem magyar nemzeti szempontból írják meg elsősorban. Nincs benne a lelkiség is, amit említett, pedig minden nemzetnek van lelke, lelkisége van, és nem magyar nemzeti szempontból, hanem én úgy érzem, hogy napjainkig tovább vél valahol a Habsburg szempontú történetírás, amikor szoktam mondani a diákjainknak az egyetemen, hogy hát vigyázó szemüket hol Bécsre, aztán Moszkvában, most újabban valami felemás módon még Brüsszelre, Washingtonra vetik, hogy az mit mond? Vagy mit mondhatunk, mit mond arra, ha mi voltjait a nemzeti identitás szempontjából fontos eseményeit, például a pozsonyi csatát emlegetjük. Miért nincs benne méltó módon a magyar történelmi tankönyvekbe? Én azt is furcsának tartom, hogy Magyarországon tudomásom szerint legalább 500 féle történelmi tankönyvből tanítanak az iskolákba. Tanár úr majd lehet, hogy megcáfol, lehet, hogy nem. Tudomásom szerint Szlovákiában 2 történelmi tankönyv van hivatalos tankönyv. Jó, hogy abban a hivatalos tankönyv, mert legalább a 80% ugye az elmúlt 1000 év magyar története van szlovákosítva részben. Ugye tudjuk, hogy milyen torz dolgok vannak, hogy Bercsényi szlovák volt, Mednyászki László festő szlovák volt, tehát most újabban úgy hallottam, hogy Liszt Ferenc is már szlovák gyökerei vannak, tehát valami, vagy nem, bocsánat, Bartók Bélának, nem Liszt Ferencnek, Bartók Bélának, az a Lisztet az osztrákok tartjuk magukénak, ugye elsősorban. Tehát nekem ez a bajom, hogy miért nem magyar nemzeti szempontból írják a magyar történelmet, a történészek. Egyébként minden korszakban van, azért egy fél tucatnyi most is van. Én is közéje számítom magamat, nem akarok még neveket mondani, hogy kik akik tényleg valóban magyar nemzeti szempontból nézik a magyar történelmet, és nem valami holmi más eszmevilág, meg egyebek, hogy most mit mond esetleg Prága, aztán meg mit mond Bukarest, meg mit mond Belgrád, hát szóval szerintem ezek teljesen ilyen tévútak, szomszéd népek érzékenysége. Hát én nem lehetek érzékeny Erdéllyel kapcsolatban, amikor Románia 103.000 négyzetkilométert részelt a Trianonban Magyarországból, 10.000 négyzetkilométerrel kevesebb, több területet, mint a mai Magyarország. Tehát én nem lehetek rá érzékeny, csak én nekem kell figyelni a szlovák testvérek érzékenysége, meg a románokére, meg a szerbekre. Tehát ezt a torzt tudatot, ezt valahogy már túl kéne lépni. Hát itt lett volna itt a rendszerváltás, hogy tulajdonképpen itt lehetett volna lehetőség, hogy a történettudományban is legyen azért egy ilyen átmenet, és tényleg kerüljenek legalább már negyed század után helyére a dolgok egy pozsonyi csatával, mert arról például megnéztem a magyar nagy lexikont, Népszabadság adta ki, ha jól emlékszem, meg Soros Alapítványa. Kettő sor van a pozsonyi csatáról, Pozsonyváros történetéről. De külön szócikket miért nem érdemelt? Ugyanakkor nem akarok mondani, hogy kiket talál meg benne az ember, akik negyed század után is még kövületek.
Jó, akkor nézzük meg, hogy hogyan vélekedik mindenről Kopcsik István.
Az egyértelmű dolog, hogy a történetlenek egylete most már lassan 25 éve, hiszen most évfordulónkat is írjuk éppen. Pontosan ezt forgalmaztuk, hogy legyen egy olyan alapvető szakmai vita kutatók és tanárok között, hiszen a kettő nem ugyanaz. Más a szakmaiság és más annak a taníthatósága, tanulhatósága. Vegyük végig ezeket a haza és nemzetközi összefüggéseket, amiben új identitástudatot lehet megfogalmazni a régi történelmi gyökerek felhasználásával. Tehát ezeket a szakmai vitákat igazából nem lehetett lefolytatni, és most pedig az új tankönyveknek a keletkezésénél, de igaza volt a kollégának, itt innen, hát több száz nincsen, de olyan 30-40 féle különböző tankönyv létezik, amiből egyébként nem ártan, hogyha legalább 4-5 féle különböző szempontú lenne, hogyha tudnánk, hogy mi az a követelményrendszer, amit meg lehet fogalmazni, számon lehet kérni a különböző szinteken, majd érettségén is. Tehát ilyenről ilyen jellegű szakmai vita, általános vita nem jött létre. Utoljára a NAT korszakokban, amikor a NAT-ot létrehozták, akkor voltak ilyen jellegű viták, azóta nem voltak. Akkor
tanár úr, de ki volt a gátja ezeknek a vitáknak, a tanárok vagy a kutatók?
Ez szerintem a politikai hatalom mindig. Uh-huh. Mindig a politikai hatalom, hiszen azért a történelem egy keményen ideológikus tárgy, akármennyire is próbáljuk objektívan tanítani, tanári és kutatói szubjektivitástól függetlenül, de ehhez kellene egy olyan gerincet alkotni, amik egy logikai gerinc, benne van az identitástudat, érzelem, és benne vannak az objektív történeti tények. És ugyanúgy, mint hogy a németek, franciák meg tudták csinálni a közös történettankönyvüket, ahol nem egymást ütköztetve, nem egymással versengve jelenítik meg az események értelmezését, hanem leírja az egyik is a saját nézőpontjából, leírja a másik is. Egyébként magában a közoktatásban, a történettanításunkban itt van az egyik legnagyobb probléma, hogy ezek az arányok mindig bizonytalanok voltak, és össze-vissza történet. Hogy most mennyi a nemzetközi egyetemes anyag, mennyi a magyar benne, ebben borzasztó eltérések vannak, és nagyon nehéz megfogalmazni a történettanárnak az iskolába, hogy most hogyan is álljon ez a kérdéshez, és hogyan álljon azon gyerekselvéglethez, akivel ott van az órán. Mert az sem mindegy, hogy városi gyerek, vidéki gyerek, egyéb, ezért is nagyon fontos lenne egy nagyon jó tankönyv, vagy több, legalább 3-4 választható tankönyvsorozat, amiben ezek megjelennek. Mert ha most én azt mondom például, hogy ugye mondta a kolléga, hogy a más népek érzékenységét figyelembe kell venni. Hát a két legnagyobb hibája mostani tankönyv családoknak, amiket most gyártunk, ugye az OFI gyártja ezeket az új könyveket, hogy benne az egyetemes történetben a legkevesebb, arányában szinte elhanyagolható a történeti Magyarországon együtt élő népeknek a történelme. A magyarokkal való, a magyar néppel való egységes mozdulása a török ellen, megszálló csapatok ellen. Tehát sokkal több olyan közös vonás van, ezt a szlovákok is megfogalmazták az 1000 év alatt, mint ami ellentét van, így a Trianon óta. Tehát ezeket lehetne árnyaltan értelmezni. De hogyha ugyanezt mondom, hogy a világtörténelemben ugye az emberiség két, ugye egyharmadánál többet kiadó India vagy Kína, 5-6 órában van 12 éves közoktatási tevékenység az 5-6 órában. Amikor itt vannak a migráns kérdések, problémák, ezeket a kultúrákat meg kéne ismerni. A kicsi népnek mindig meg kell tanulni a nagyok történelmét, a nagyok nem mindig tanulják meg a kicsikét. Magyarország pedig egy olyan különleges helyzetben van, amire mindenre találunk jó és rossz példát. Ezeket kéne projektekbe, összefüggésekbe, és nem csak ismeret szintjén, nem csak adat szintjén megjeleníteni. Ez a legnehezebb most.
Uh-huh. Az elhangzottakhoz, Botlik József?
Én a pozsonyi csatával kapcsolatban mondanék ehhez hozzáfűzést, és hát persze jó tanáról is mondotta volt, hogy azért nagyon sok minden olyan kérdés van még, amit tényleg helyére kell tenni, például a két világháború közti Horthy korszaknak a megítélését. Tehát visszatérek a pozsonyi csatával, hogy mert azzal indítottuk a kérdést, de itt ezt nem tudom megállni, hogy ne mondjam el, hogy itt tulajdonképpen a mai társadalmi megosztottságnak ezeknek az különböző jobb meg baloldal, nem is szeretem ezt, hogy jobb meg baloldal, mert valaki miben gondolkodik, valaki globalizmusban gondolkodik, valaki nemzetben gondolkodik, tehát neki erősebb a magyar érzés, és az sokkal fontosabb, mint hogy azt mondja, hogy élünk egy globalizált világban, de azért szeretnénk magyarnak is megmaradni, magyar identitásunkat megőrizni. És itt az egyik legégetőbb, tehát úgy érzem, hogy a történelmoktatásban legelsőként talán a 19.-20. századnak a legkeményebb kérdéseit kéne itt valami megoldani és konszenzusra jutni. Mert tulajdonképpen azért vagyunk napjainkban így, és a felnövekvő nemzedék ugye tulajdonképpen bizonytalan, nem látja ezt a egymásnak feszülést, ugye különböző a nemzetrész, az ország és a lakosság egymásra feszülését különböző szinteken, pontokon, stb. Ugye ezt nem akarom így kifejteni, de például el kellene kezdeni 19-20. Századnak a nagy sorskérdéseit, Trianont és az egész vonatkozás, hadserelegeszelése, tanácsköztársaság, Károly-Mihály köztársaság, bocsánat, hogy nem sorrendben mondtam itt véletlenül, két háború közti korszak. Nincs kibeszélve még mindig 56. Nincs még kibeszélve a Malenki robot 40 után. Nincs kibeszélve a magyar holokauszt. Tehát ezeket még ki kéne beszélni, hogy tulajdonképpen meg tudjon tisztulni az emberek tudata, a társadalom, a nemzet. És itt a Horthy korszakot érzem egy olyan korszak, amit valóban amit itt minősítettek 45 után, hogy fasiszta, meg stb. Jó, hát aztán már tisztázódott ugye az elmúlt évtizedekben, hogy ez ellenforradalmi rendszer volt, stb. Annak is egy milyen formája, parlament egészen 44-ig. Tehát, de az egész a mai társadalmunkban, lelkünkben ez a kaszakuszaság, ez a bizonytalanság, hogy most jobb oldal, bal oldal, ez. Amúgy onnan gyökerezik, hogy a Rákosi korszak, ugye ezt tanár úr is nagyon jól tudja, a Horthy korszak totális tagadására épült. És ugye a tanácsköztársaság volt, mint ideológiai eszmei alap, ugye amikor Rákosi elvtárs már két helyen harcolt, ugyanakkor ugye a Miskolci meg a Salgótai fronton már ilyen legendák voltak, ugye, legalábbis én még gyerekkoromban ilyeneket is hallottam, és utána ugye a Kádár korszak a 60-as évektől beemeli emellé Károly Mihály népköztársaságát, ugye a tanácsköztársaság mellé, hogy tulajdonképpen 56 után a rendszernek a legitimációját ugye szélesítse, és tulajdonképpen onnan ered ez a megosztottság, hogy most mindenki bizonytalan. Most még van mit, én nem tudom hány tucat, mit tenni, mert Lenin utca, meg Vörös Hadsereg utca, mint hallani az ember az országban, itt ott, ott vagy Békás megyen is látom időnként, mikor arra járok, hogy még milyen utcanevek vannak, kiknek a nevei vannak utca névként. Tehát ezeket kéne, tehát legalább a sorskérdéseket kéne helyre tenni, tisztázni.
Jó, de mindaz, amit mond, ezzel nyilván egyet lehet érteni, és gondolom, hogy ezzel Kopcsik tanárul is egyet fog érteni, hogy van itt egy csomó tisztázásra váró kérdés. Ám én abban majd, hogy nem biztos vagyok, hogy az nem a történelemtanároknak a feladata, hiszen a történelemtanárok közvetítik ugye azt, amiben a történészek, a kutatók egyetértésre jutnak, megállapodnak, ami a hivatalos álláspont. De van ilyen, hogy hivatalos álláspont? Kérdezem ezt Kopcsik István tanár úrtól, hogy egyáltalán az így le van fektetve, hogy különböző történelmi eseményeket illetően a történelemtanároknak milyen álláspontra kell helyezkedniük? Mert gondolom, hogy ha nincs is benne igazából a tananyagban, mondjuk például a pozsonyi csata, senki nem tiltja meg egy történelem tanárnak, hogy lelkesítően beszéljen mondjuk a saját történelem óráján erről. Szóval ez hogy néz ki ez a dolog?
Hát ebből a nagyon fontos dolog, hogy azt kéne tisztázni, hogy a történelmet miért tanítjuk. Ugye a történelmet azért szoktuk tanítani, vagy jó esetben azért tanítjuk, hogy a nemzedékek megismerjék az előttük való nemzedékek tevékenységét, megértsék az, és ezért szorgalmazzuk azt, hogy lehetőleg minél több életmódot, kultúrát tanítsunk, gazdaságot, művészetet a történelmen belül, hogy megértsük, hogy az adott ember az adott korában milyen válaszokat adott a felvetődő kérdésekre, hogyan tudott megélni, hogyan tudott a saját közösségében, faluban, városban, országban, hogyan illeszkedett be az országok nemzetközi közösségébe, és ezt hogy tudjuk viszonyítani. Milyen válaszokat adtunk? Ez a történelmi értelme. És ennek alapján tudjuk felvetni azokat a kérdéseket, amelyek a ma kérdései. Tehát amikor azt mondjuk, hogy milyen tapasztalatok vannak a történelemben, hogy mit nem ismételhetünk meg, itt ugye sokszor beszéltünk, most felvetődött a Horthy korszak, az a baj, hogy hol az egyik végletbe esünk át, hol a másik végletbe esünk át. Hát most elég, ha csak azokra gondolunk, hogy kiket akarunk kitüntetni, ugye Teleki Pálnak, Szobrot, Holman Bálintnak, akik a maguk nemébe csodálatos kutatók voltak, elismert őket mindenki, de egyéb politikai tevékenységükkel bizony igencsak társadalmi közösség megosztók, és ezt is tudatosít. Kéne. Tehát itt jön be a politika szerepe, a mindenkori államhatalom szerepe. Egyébként a történelem volt az a tantárgy, és mindenütt a világon az a tantárgy, ahol leginkább próbálja az államhatalom a befolyását, vagy a szemléletét érvényesíteni. Valójában itt a szaktudósoknak kéne bizonyos kérdésekben állást foglalni, azokat hazai és nemzetközi egyetemes összefüggésekben összerakni, és ezekből kell megcsinálni didaktikusan, módszertanul azt, ahogy a különböző korosztályoknak el tudjuk ezt mondani, meg tudjuk tanítani, illetve gondolkodásra tudjuk ösztönözni. Aminek a végső eredménye az kell, hogy legyen, hogy ma Magyarországon igazi nemzeti identitástudatra rendelkező állampolgárok legyenek, akik tiszteletben tartják a múltat, az apáikat, a szüleiket, tudják apáik és szüleik bűneit is, mert ezt el szoktuk felejteni, hiszen követünk el mi is, az a világ olyan, amilyen, az bizony a miénk, a nagyszüleink és egyebek a korábbi ugye, nemzedékeknek az eredménye, tevékenységének az eredménye. Tehát, hogyha mi gondolkodó, kritikus és cselekvő állampolgárokat akarunk, akkor jó lenne, hogyha inkább problémacentrikus projektekkel például nem csak évszámokkal analitikusan foglalkoznánk, hanem összefüggésekkel, olyan témákat kiválasztva, amikkel ezeket meg lehet értetni, és kelljet jutni a ma problémáihoz, ami nagyon-nagyon fontos. Egyébként ebben jó volt az a módosítás, hogy a negyedikes, illetve a nyolcadikas diákok, azok a modern korra, tehát napjaink történetével foglalkozzanak igazából és összefüggéseivel, de ahhoz, hogy ezt meg tudják érteni, és eljussanak a mához, a rendszerváltás utáni Magyarországhoz, azon bizony történelmi előzmények is vannak, és ezeknek a hatása mind a mai napig látszik. Nem csak a vitatott személyeken, a gazdasági fejlettségünkön, a politikai viszonyulásunkhoz, most például ez az idegen gyűlölet hullám, a különböző kultúrákat ezért is emeltem ki, és még az iszlámot nem is mondtam. Az iszlám egy nagyon komoly problématika most, hatalmi, gazdasági, politikai, és összesen 7 órát tanulnak, egri csillagokkal együtt, Dobó Istvánnal együtt 7 órát tanulnak, 12 év alatt a gyerekeink erről a témakörről. Tehát a mai világban nem tud eligazodni, hogyha ez nem segít a történelem, a társadalom ismeret, ennek egy módszeres, földolgozott, gondolkodtató változata.
Hát de ugyanez a helyzet nyilván a közelmúlttal is, ha már említette ezt a problémacentrikus projektet, akkor én mondok egy ilyen problémacentrikus projektet, ugye napjainkban itt van ez az egész Biszkügy, és említette Kopcsik tanár úr, hogy szaktudósoknak kellene állást foglalni. Volt ott szaktudós a bírósági tárgyaláson, ettől függetlenül a bíróság az ő szakvéleményet nem fogadta el. Tehát csak ezzel azt akarom mondani, hogy húztunk 1990-ben egy cezúrát, eltelt azóta 25 év, és még mindig nem vagyunk képesek tisztázni például azokat a kérdéseket, amelyek érintik azokat, akik akkor is éltek, és mondjuk adott esetben ma is éltek.
De ugyanakkor itt a másik igen. oldalon is probléma van, hogy úgy tűnt, hogy a rendszerváltás idején 5-6 évig egy nagy nyitást, egy szemléleti nyitást élt meg az egész ország, hál' Istennek. Utána viszont valóban, ahogy a kolléga is mondta, kezdett bemerevedni ilyenbe, hogy baloldal, jobboldal, ami ezek már gyakorlatilag értelmezhetetlen fogalmak. Viszont amikor azt mondjuk, hogy az egyiket kiemeljük, akkor arra is vigyázni kell, hogy a társadalom más tömegeinek egy részét ne sértsük. Tehát valahogy olyan szaktudományos állásfoglalás kellene, vagy a problémákat úgy felvetni, hogy felsorol, ezért mondtam egy projektet, tehát a Horthy rendszerben kiválóan föl lehet sorakoztatni, hogy mi az, ami a rendszernek akkor egy pozitív vonása volt, mi az, ami negatív vonása volt. Hogyan illeszkedik ez be a magyarországi belső történésekbe, és hogyan illeszkedik be a nemzetközi összefüggésekbe. A Trianon kérdésénél ugyanígy. Tehát nem lehet csak egyféle változatot elmondani. El kell mondani a magyar változatot, el kell mondani a különböző változatokat, és meg kell nézni annak a történeti objektivitás az adott helyzetben, és nem utólag 30-40-50 évvel megítélve, hanem az adott helyzetben akkor miért ilyen döntések születtek. Tehát ezt mondjam, újra is lehetne játszani idézőjelben.
Igen, ezt értem, igen, amit mond, és ez azt hiszem, hogy talán ez az egyik legfontosabb dolog, hogy sok-sok év elteltével értékeljük a mai szemünkkel azokat a történeteket, lehet, amik évszázadokkal vagy évtizedekkel ezelőtt történtek. Botlik József?
Tehát itt megint elnézést, de visszamegyek a veszélyparipámhoz, hogy tulajdonképpen itt ebbe a történelmoktatásba, nemzettudat, ami ugye teljesen kettő nagyon szorosan összefügg, kellene tényleg már égetően szükséges egy nemzeti konszenzus, valami nemzeti minimum. Még a tankönyvekben, a történelmi tankönyvekben. Tehát legalább megegyezni a közös dolgokból, hogy kérem, amit a tanár úrral egyetértek, hogy igen, Horthy korszak előnyei, és voltak valóban hátrányai. Vagy a korábban a dualizmus korszakot nézzük. Tehát egyszerűen tényleg újra kellene értékelni ezt az egészet. Most már tényleg elmúlt 25 év, ugye? És akkor nagyon jól mondta, hogy körülbelül a 90-es évekig volt egy ilyen megpestülés, ilyen nyitás, és akkor úgy nagyon szépen úgy ellaposodott. Ebbe is egyetértünk tanárullal, úgyhogy én itt hiányolom, mert tulajdonképpen, ha hiányolom az, hogy nincs meg ez a nemzeti közmegegyezés legalább egy minimális szinten. Tehát azt szoktam mondani, hogy az, hogy ma Magyarországon nincs nemzeti minimum, mit tudom én, 6 pontban legyen Petőfivel kedves, 12 pont meg, stb. Tehát legyen, amihez mi igazodunk, és a magyarságot mindig szoktam mondani, diákjaim, hogy gyerekek, hát olyan rossz érzés ez bennem, hogy mint a magyarságot 1100 éve, vagy még több a Kárpát-medencében a széthúzás tartaná össze. És mindig mondom meg, hogy a gyerekeknek, hogy a magyarságnak szinte legnagyobb ellensége a Kárpát-medencében önmaga, nem a szomszéd népek. Szóval már az ember eljut egy ilyen fokozatokig, meg ilyen szintig, hogy már ebben van egy kis keserűség is, amit így mondom, meg még talán még egy kicsi cinizmus, de tulajdonképpen azért mondom ezt meg a diákjaimnak is, hogy próbáljunk fölrázni őket, és tényleg mozduljon már el erre az ország, hogy legyen egy nemzeti minimum, ahol mindenki összefog, van egy közös, vegyünk példát a románokról, szlovákokról, másokról, vannak, akiknek van nemzeti minimumok. Sajnos Magyarország nincs nemzeti minimum, és ebbe a történelmi tudományunk, a történelmi oktatásunk is egyfajta módon azért valahol benne van. Én ezt kimerem jelent.
Nem? Ez teljes mértékben igaz, és ezért szorgalmazunk mi az egyleten belül azt, hogy az nagyon-nagyon nagy, sokkal nagyobb szerepet kapjon, mint most például a családtörténet. Hiszen itt a nemzedékek, a gyerekeknek ott vannak az emlékeik, papáról, nagyszülőről, ott vannak a szülőknek, nagyszülőknek a társadalmi emlékezetei. Lehetne riportokat készíteni családon belül, össze lehetne hasonlítani eset, helyzeteket, hogy most ez egy munkatábor, hogy most egy haláltábor, hogy ki ült oda, miért került oda, hogyan értékelték a szomszédok. Annyira közel lehetne hozni, élményszerűvé lehetne tenni azt, amit a tanár nagyon jól mondott, hogy valóban érzelemmel és identitástudattal lehessen megközelíteni a mai létemet. Ehhez a társadalmi megosztottság bizonyos felszámolására van szükség, pontosan. Valóban egy központi konszenzusos minimum mellett, a szaktárgyak minimuma mellett, a tanárok módszertani minimuma mellett, hogy mi az, amit mindenképpen, és ehhez behozni az életet érzelmesen, életszerűen, élményszerűen, a gyerekek egészen más megközelítésben látják, hiszen otthon hallják, időnként még az órákra is behozzák. Nagyon nagy feszültségek és csattanások vannak időnként. Hát pont a fasizmus kérdésében, a Rákosi rendszerrel kapcsolatban. Hiszen vannak olyan családok, akik pozitívan érték, meg vannak, akik negatívan érték meg. És ezt megnézni, hogy a család vajon miért ütköztek, miért foglaltak úgy állást, hogyan cselekedtek akkor, miben felelősök, miben nem felelősök, milyen volt a nemzetközi helyzet, miben okolhatjuk magunkat. Ezzel nagyon-nagyon egyetértek, hogy gyakran az a tudat van, hogy a legnagyobb ellenség mi magunk vagyunk itt a környéken. Tehát föl kell oldani azokat a gátlásokat, amelyek család szinten, kisközösségi szinten vannak, és aztán valahol talán eljutunk a nagypolitikáig, ahol mindenkinek az érdeke, függetlenül, hogy ki van kormányon, milyen pártalakzat egyéb, hogy valóban egy olyan cselekvő állampolgárokból álljon a nemzet, aki tudja a saját erejét, tudja azt, hogy mire képes, tisztában van az elkövetett hibákkal, nem szeretné azokat még egyszer elkövetni, és megtanul együtt működni, mert itt egy kurz, ezt a finnoktatás nagyon jól tudja, mi még nagyon távol vagyunk, hogy együtt kell tudnunk működni munkában, kultúrában, társadalmi létben, szórakozásban, legalább olyan szinten, hogy ne kerüljünk ellentétbe, ne lehessen hergelni különböző jelszavakkal olyanokat, akiknek időnként fogalma sincs arról, hogy mi mellett megy ki a táblával tüntetni, vagy mi ellen megy ki a másik táblával tüntetni. Ez egy nagyon összetett kérdés, egy óriási feladat hárul az oktatásra.
Batik József?
Hát én örülök ennek, hogy a kollega, itt tulajdonképpen egy ütköző műsorra készültünk, és úgy érzem itt az utolsó gondolatokkal, hogy itt tanár úrnak ugyanolyan fontos, meg hát gondolom a sok kollégának is, hogy valami nemzeti konszenzus jön, nemzeti minimum jön létre. Tehát az, hogy végre, mert különben a pozitív dolgok, az eredmények, bocsánat, az eredmények ellenére nem tudunk fölemelkedni, nem tudunk igazából kibontakozni, mert a magyar tényleg ez most egy közszeg, hogy hány Nobel-díjast adtunk a világba, a létszámunkhoz viszonyítva mennyivel többet, mint más nagy nemzetek meg, stb. Tehát tulajdonképpen ezt a nemzeti konszenzust, ezt a minimumot kellene valahogy összehozni, és ezen kéne szerintem az alkotó értelmiségek dolgozni, hogy ez a tehetséges magyar nemzet, ez még jobban ki tudjon bontakozni, mert ezek gátolnak bennünket, ez az egymásra feszülés akkor, hogy az ellenséget látok a másikba, hogyha te én nem úgy gondolkodom, ahogy te gondolod, akkor nem vagy politikailag korrekt. Szóval ilyeneken jó lenne túllépni. Tehát én ezen küzdöm én is a saját eszközeimmel, könyveimmel, oktatással az egyetemen meg. Tehát, hogy ezt valahogy csináljuk meg. Hát nem igaz, hogy nem tudja ez a nemzet kitermelni magából azt, és megvalósítani, hogy összefogjon. Jó, és azt utána lehet vitatkozni. Néhány évvel jártam Svájcba, át kéne venni, jó, nekik volt több száz évük arra, hogy működjön egy igazi demokrácia, meg hogyan vegyék tiszteletbe a másiknak, hogy vegyék figyelembe a másiknak a véleményét és a tiszteletét. Ott voltunk egy közösségbe, elvittek, egy ilyen küldöttséggel voltunk ott, vagy ilyen delegációval, már teljesen mindegy, hogy van egy falu, egy svájci falu, és valamilyen problémát meg kell oldani. És akkor nem a közepébe vágnak, a legkényesebb problémára, és azt kezdik el cincálni, és egy percen belül összevesznek, hanem ott van az a problémahalzat, és kívülről, mint a hagymának a héját, elkezdenek megegyezni. Tehát a legkényesebb gondot okozó kérdést, azt rögtön megegyeznek, vagy nagyon röviden, és úgy mennek befelé, mondanom, hogy a hagyma közepére, és akkor szépen ott van a konszenzus. Jó, de hát nekik volt több száz évig, hogy ezt megtanulják. Tehát nekünk is valahol itt kéne kezdeni, és meg kéne tanulni, hogy nem egymásnak, rögtön nekiugrunk egymásnak, hanem elkezdjük azt a szeleteket szépen lefejtegetni erről a hagymáról, a héjáról, hogy amiben meg tudunk egyezni. És akkor megyünk befelé, és akkor ottan készen a problémát meg tudjuk talán oldani valószínű.
Igen, nagyon hát, rövid kérdés. Igen, parancsoljon.
Ezért kemény kérdés a tankönyv kérdés, mert ez nagyon jó, amit a kollega elmondott, de ezt nem lehet hatalmi erőből átvinni szakmai viták és konszenzus nélkül.
Így,
hát a tankönyveinken, az új tankönyveken most azon folyik a nagy vita akadémikus és akadémikus között. Hogy objektív egyáltalán helyes vagy nem, hogy folyó jó helyen van vagy nem, vagy népet nevezek el, vagy nyelvet nevezek el. Tehát félelmetes viták vannak, hiszen nem lehet egy új tankönyvcsaládot, amire egyébként szükség van, hogy legyenek új modern tankönyvcsaládok, IT-t és eszközökkel, modern netes megoldásokkal, hogy azon még maguk a szakemberek is örre mennek, hogy igaz, nem igaz, miért nem igaz, hogy igaz. Nem lehet megcsinálni 2-3-4 hónap alatt egy vonalatúj tankönyvet. Mert ez idő kell, ki kell próbálni. És leginkább, amivel elkezdtük az egész műsort, hogy kell egy olyan szakmai konszenzus, amit a politika, mint ideológia annyiban befolyásol csak, hogy ne legyenek szélsőségek benne, se idézőjelbe balról, se idézőjelbe jobbról, hanem egy viszonylag objektív megközelítés, és minél élményszerűbb személyes, tehát a gyerekek, a szülők személyes, akár még szülőket is be lehetne hozni, beszélgetni egy történelem órára, láttam erre már gyönyörű szép példákat, sajnos a vége általában vita ezt meg összevesztek, de hát mondjuk megközelíteni úgy kéne a dolgokat, a gyerekeknél ezek a feszültségek ugyanúgy megvannak.
Ide kell most pontot tennünk ma, sajnos, bocsánatot kérek, vége a műsornak. Köszönöm szépen mindkettőjüknek.
Köszönjük szépen.
Nagyon szívesen. Viszontlátásra.